Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez az Erős KKV műsora, én pedig ezt vezetem, Mihálovics Andrásnak hívnak, és szeretném bemutatni a mai adásunknak a szereplőit, Tomán Szabinát, állandó szakértőnként köszöntelek, örülök, hogy megint itt vagy.
Sziasztok!
Illetve mai vendégünk Litter Éva, a My Baby Hug tulajdonosa, szervusz, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm én is a kívást, sziasztok!
Maradjon nálad a szó, mert mindig úgy kezdődnek ezek a beszélgetések, hogy egy kicsit szeretjük megismerni azt a vállalkozást és azt a vállalkozót, akivel beszélgetünk a következő szűk fél órában. Mit kell tudni a My Baby Hugról? Honnan jött az ötlet, hol tart most, hova tart most ez a vállalkozás?
10 éve van az én márkám, a My Baby Hug. Babahordozókat gyártunk. Klasszikus anyuka vállalkozásként indult, tehát amikor megszületett a lányom, akkor találkoztam egy problémával, hogy ugye állandóan kézben van a gyerek, nagyon sokat sír, nehéz közlekedni, és akkor innen jött az első ötlet. Akkoriban még nem volt ennyire elterjedt a babahordozás, mint most. Aránylag újszerűek voltunk a piacon, és mindenki nagyon megnézett bennünket az utcán, amikor az első saját hordozónk elkészült. És hát igazából organikusan fejlődtünk, ahol jártunk, ott barátnőimnek, távolabbi ismerősöknek, mindenkinek megtetszett, amit mi csinálunk. Kicsit új köntösbe csomagoltuk a babahordozást, mert én vallom azt, hogy nagyon fontos az anyukákat, főleg kisbaba mellett a nőiességükben is támogatni, és egy jó hordozó az öltöztet, és mosolyt csal az emberek arcára, és nagyon kell, főleg az elején, amikor az ember 4 fal között van sokat, és új helyzettel találkozik egy pici baba mellett, ami sokszor megterhelő, tehát kell ez a pozitív visszajelzés, és babahordozóval nem lehet úgy végigmenni az utcán, hogy az embert ne dicsérjék, vagy ne találják szépnek a babájával együtt. Úgyhogy igazából ebből az erőből merítettem, és innen indult az egész, és innen fejlődött. Uh-huh. Most már mondhatom, hogy sok ezer My Baby Hug baba mászkál mindenhol. Hát a világban nem is, de Horvátországban például már strandon láttam hordozónkat. Vagy Balatonon rendszeresen találkozom velük, de hát én pécsi vagyok, ami céljünk Pécsi, és ott rendszeresen látok mindig a játszótéren, boltban, ilyenkor mindig nagyon mosolygok, nagyon örülök nekik.
Mennyiben más a te terméked, mert most már elég nagy a konkurencia ezen a piacon, elég tévedni egy baba boltba, és az ember a bőség zavarával küzd, hogy akkor melyik miért jó, melyik szebb, melyik praktikusabb, miben tűnsz ki a versenytársak közül?
Ami első ránézésre abszolút szembetűnő, ez a dizájnunk. Uh-huh. Tehát, hogy mi alapvetően egy manufakturális jelleggel gyártunk. Én maradok is, és maradnék is ennél a megoldásnál, mert nagyon részletgazdag a dizájnunk. Mi ezt egy divat kiegészítőnek fogjuk fel, tehát vannak mindig limitált kollekcióink, most is jön egy kollekciónk, amit egyébként felhúzunk valami mondani valóra is. Mindig van valami üzenetünk a szülőknek, hogy miben erősítsük meg őket, mi az, ami számunkra uh-huh. fontos szülői érték, és akkor erre felhúzunk. Dolgoztunk már együtt tetováló művésszel például. Az az egyik legnépszerűbb hordozó minták volt, egy fiatal srác kértem fel, hogy a mi logónkat tetováló stílusban, ezzel a minimál vonalas stílusban csinálja meg, és ehhez mi csináltunk is egyébként egy tetkót, egy ideiglenes tetkót, ugye, amit a gyerekek föl szoktak vasalni, és akkor annak az összegéből a koraszülötteket támogattuk. Tehát, hogy mindig próbálunk valami olyasmit mögé tenni, ami...
Hogy ez nem csak egy termék, hanem egy kis közösség is formálódik
igen,
hogyha ezt jól veszem ki szavaimban.
És nagyon szeretik az anyukák ezeket a limitáltakat. Tényleg csak pár darabot csinálunk, de vannak olyan kollekcióink, amik már adottak, és régóta uh-huh. ott vannak a kínálatban.
Szabina, hallottuk az Évitől is, hogy akkor még, amikor ők indultak, akkor nem volt ekkora tülekedés a babahordozók piacán, de azóta lett. Egy általános tanácsként érett piacra jó belépni egy vállalkozásnak, vagy mindig muszáj valami újat kitalálni, és nekünk diktálni a piaci igényeket?
Én azt gondolom, hogy ebben az iparágban mindenféleképpen kell figyelni a nagyokat, azt az utat figyelni, amit ők képviselnek, amivel ők léptek a piacra, viszont ezt átformálni a hazai piac számára, illetve a saját vállalkozásunkra, akár a nagyságára, akár csak a mondani valójára. Tehát, hogy mit szeretnék én eladni azon kívül, hogy van egy babahordozóm, mi az az érték, amit én hozzá tudok csatolni, akár egy közösség, akár az, hogy ahogy Évi is elmesélte a saját kis ötletéből, a jó érzés, hogy össze-össze mosolyognak, akár amikor sétálok a kisbabámmal, akkor rám mosolyognak, akár olyan dolgot, amit a nagyok már nem engedhetnek meg maguknak a nagyság miatt, az, hogy újdonság, az, hogy folyamatosan figyeljük az igényeket, a vásárlóink igényeit, hogy tudjuk beépíteni, ez manufaktúra szinten nagyon jól működhet. Itt ugye az árbevétel lesz majd a kérdéses, hogy ez fenntartható-e, és hogy milyen áron, mennyire szab határt a növekedésnek ez a manufaktúra, és ezek a nagyok, akik itt vannak nagyon hangosan mindenhol, ahol te is említed, hogy bemész egy bababoltba, és rádömlik a legszebb és a legbiztonságosabb babahordozó, hogy tudsz velük szemben vagy az árral sodródni, vagy pedig úgy megjelenni, ahogy ők ezt a piacot nem nagyon ismerik, mert forgalmazókon keresztül értékesítik az árukat. Mennyit tud az Évi ebbe beleadni, mint egy kicsit szélszes, és mint egy kicsit a piac ismerője, hogy Magyarországon mi az, ahol egy tartunk, mert külföldön már 20-30 éve van a babahordozó, és nagyon szeretik. Ott tényleg nem tudunk újat mutatni, de ahogy Évi is említette, 10 évvel ezelőtt még újdonság volt. Főleg az, hogy akár összepasszol a mama ruhájával, vagy egy olyan kis plusz kiegészítő, ami összekapcsolható. Úgyhogy szerintem Évi nagyon jól megfogta ennek a mondani valóját, és akkor ez más már vállalkozásba építve, hogy ez hogy tartható fent, és mennyire rentábilis.
Na erről azért ejtsünk néhány szót, mert megütötte Évi a fülemet, mikor azt mondtad, hogy ezt szeretnéd itt tartani. Lassan növekedni, organikusan növekedni, ezt miért tartott fontosnak?
Hát nekünk egy olyan termékünk van, ami nem csak praktikus, hanem nagyon fontos, amikor a babák megszületnek, akkor ő nekik kvázi az izomrendszerük teljesen fejletlen. Amikor babahordozóba tesszük a babát, akkor ott a babahordozónak van egy olyan funkciója, hogy megfelelő támasztás mellett az egészséges mozgásfejlődésben, testi fejlődésben nagyon sokat segít. Nekünk például van erre minősítésünk, és én azt gondolom, hogy ezt akkor lehet jól, innovatívan fejleszteni, kitapasztalni, és orvosokkal, gyógytornászokkal mi is együttműködünk, ha ezt így nem hirtelen a piacra dobok valamit. Mi 10 éve fejlesztünk, tehát folyamatosan fejlesztünk, és folyamatosan találunk olyan új módszert, amivel még jobb és még jobb lehet. Ha mondjuk én kidobok 10-20 ezer darabot a piac, és akkor derül ki, hogy nem jó, mert valami miatt nem tökéletes, akkor ott már nehéz korrigálni. Viszont mivelünk soha nem történt ez meg, mert mindig piciben tesztelünk, mindig picit javítunk rajta, mindig olyan minősítő gárdához megyünk, akik már a legjobb tudásuk szerint vannak. Ezek szerintem kis cégek számára is elérhetőek, és abszolút finanszírozható, legalábbis én azt látom, hogy nekünk finanszírozható, és ez a növekedés nekem sokkal jobban bevált, mint az, hogy most hirtelen gyorsan sok embert kiszolgáljak.
Nem is gondolkoztál külső tőkebevonáson, hanem ez úgy működik nálatok, hogy amit profitot megtermel a cég, azt vissza is forgatjátok a fejlesztésbe, a működésbe?
Igen.
Nem gondolkodtál azon, hogy esetleg ezt fel lehet gyorsítani egy kicsit, ha bevonsz egy tőkés társat?
Hát volt, amikor elgondolkoztam rajta, de valahogy, és akkor itt jön be az ember, milyen személyiség. Én tudom magamról, hogy én egy elég konok fajta vagyok, meg elég magányos farkas kvázi a vállalkozásban, és szeretem én minden részét átlátni mindennek. Ha behozok egy külső tőkést, akkor valószínűleg ő neki több beleszólása. Biztos, hogy új szemléletmódot is tudott volna hozni. De én nem találtam nagyon ilyen embert, nem láttam olyan megoldást, ahol mondjuk babahordozásban is speciálisan szakértő, nem csak az üzleti részéhez. És nem tudom, nincs ezzel tapasztalatom, de én ezt az utat láttam jobbnak. Nekem ez bevált, ez a lassabb. A saját bevételünk és a profitunknak a visszapörgetése, ez sokkal jobban bevált nekem.
Szabina, lám, csak van ilyenre is példa. És ez tök jó, hogy szóba kerül, mert az általános induló vállalkozó az azt szeretné, hogy kitaláljuk valami klassz dolgot, elindul a piacon, jöjjön be valami jó, gazdag ember, tegyen bele sok pénzt, és én hátradőlhessek az irodában, a bőrfotában. Ennek is megvan a helye, meg megvannak az előnyei, de mi dönt szerinted, hogy amit az Évi mondott, hogy jó ez nekem, majd én intézek dolgokat, majd én növekedek szépen lassan apró lépésenként, vagy mi az, ami amellett szól, hogy vonjak be tőkéstársat, és ugorjunk együtt egy nagyot?
A vállalkozó személyisége szerintem ez nagyban befolyásolja a döntést. Évivel én a Tomán Mentor programnál találkoztam, tehát mi már dolgoztunk együtt, és volt olyan beszélgetésünk, ami nem lett kimondva, de azért a sorok között olvasható és érezhető volt, hogy az, hogy Évinek nagyon fontos az, hogy ő kontrollálja a lépéseket, a folyamatokat. Ez egy delegálásnak a teljes ignorálása, hogy igen, és én nem szeretném kiadni a feladatot, Habár ott az édesapád segít a folyamatokban, ugye? Jól emlékszem?
Hát ő mérnökember, igazából csak a technológiában, igen.
Tehát,
igen.
Hogy egy ilyen külső szemet hallottam az Évi vállalkozásában, amúgy ő nagyon szereti a saját dolgait intézni, és ahogy látom, mind anyagilag, mind pedig vállalkozó szellemileg, illetve a termék képviseletében ez neki nagyon nagy biztonságot ad. És szerintem sokkal fontosabb az Évinek a biztonság, mint a nagyobb profit. Úgyhogy én nagyon örülök az ilyen női vállalkozóknak, mert nagyon sok ilyen nő hezitál otthon, hogy most elkezdje az új brandjét, terméket, álmát megvalósítani. Én azt gondolom, ez a jövő, mert egy olyan önállóságot kap, egy olyan lehetőséget, a saját mértékében a növekedést, az organikus növekedést, amiből nagyon sokat tud beépíteni. Az, hogy Évinek nincs nagy álma, és az, hogy világsikerre vigye a céget, ez nagyon fontos, mert ad egy nagyon biztos alapot ennek a brandnek. Lehet, hogy 10-20-30 év múlva, amikor Évi azt mondja, hogy köszönöm szépen, én már elég időt fektettem ebbe, akkor lehet, hogy egy nagy jönni fog, mert erre a bizalomra lesz szüksége. Például. Pontosan, tehát, hogy most jelenleg még kizárja, de én azt gondolom, hogy a jövőbeni képek, hogyha nem is tudja továbbadni mondjuk egy generációváltásra, akkor mi legyen a jövője ennek a brandnek. De azt látom, hogy Évinél az sem probléma, hogy azt mondja, hogy én köszönöm szépen, befejeztem 20-30 év után a munkát, és én abba hagyom, és nem lesz Baby Hug márka Magyarországon. Tehát, hogy ilyen kicsiben azért érdemes elkezdeni, és nagyon jó, hogyha a nőket szólítjuk meg, mert ez egy új olyan gazdasági lehetőség és szabadság a női vállalkozóknak, amitől félnek. Mert minden olyan álom, amit ők dédelgetnek otthon, ők mindig nagyban gondolkodnak, és a világ azt várja el tőlünk is, hogy igenis gondolkodjunk nagyban. Nem. Tök jó, hogyha abban gondolkodunk, hogy a saját biztonságom, a gyermekem biztonsága az, hogy van egy vagy két alkalmazottam, akinek tudom garantálni az ő fizetését, bérét hosszú távon, sokkal több szabadságot és lehetőséget ad egy női vállalkozónak, mint hogy nagyot álmodjon és gyorsan bukjon. Uh-huh.
Évi, ez így van? Nem fárasztó, hogy mindent neked kell csinálni? Mert ezt szokták mondani, hogy ha mindent neked kell a marketingtől, az IT-ig, az adózáson, a eladás,
gyártás. Hát azért nem egészen így van, mert van, amit kiszervezek. Aha. Mert tudom, hogy valamihez nincsen energiám már, akkor azokat igyekszem kiszervezni. Tehát, hogy segítségem azért van. Uh-huh. Annyi, hogy most ezt a nagy tőkét arra, hogy ilyen hirtelen ugorjunk, ezt én nem gondolom, hogy uh-huh. jó ötlet lenne. Igen, egy kicsit ilyen biztonságra megyek, abszolút. Lett egy egyensúly a gyerekeim, a munkám.
Ezt akartam kérdezni, között. Hogy mennyire lehet pontosan. Összeegyeztetni
igen,
ezt
igen, hogy
a
az nagy szabadság, hogy én bárhonnan tudok dolgozni, mert megbízhatóak azok, akikkel együtt dolgozom, félszavakból megértjük egymást. Nincs nagy fluktuáció, mert nagy a cég mondjuk. Ez mindenkinek szerintem egy jó út, és főleg a mostani gazdasági helyzetben ez egy jó megoldás, hogy ekkorák vagyunk, uh-huh. az stabilak.
Megint csak egy kritikus pont, pláne kis cégeknél az értékesítés, ezt hogy oldottad meg? Van webshopod, felmentél online piacterekre?
A webshopunk van. Jól működik, hát mi is élünk ugye mindenféle online marketing lehetőséggel, ismernek bennünket már úgy nagyjából, én azt látom, legalábbis az eredményekből, keresésekből. Igen, én is igyekszek érteni mindenhez, az AdWords-höz is. Tehát amikor mondjuk van egy ügynökség, akivel együtt dolgozunk, akkor én is szeretem érteni, hogy mi van a számok mögött. Uh-huh. Sokszor ők nem értenek annyira az anyukás piachoz. Például nem értették az elején, hogy miért hajnali 2-kor jönnek a rendeléseink. Hát azért, mert akkor van ébren a gyerek, akkor szoptat, és akkor hát senki nem vallja be, de a gyerek fölött pörgeti a telefont, ugye, és akkor mivel nagyon álmos, így nagyon nagy impulzus vásárlásban van, és nagyon sok vásárlásuk igen. van hajnali 2-kor.
Azt, amikor hajnalban valaki azt ígéri, hogy ez a gyerek aludni fog, akkor bármit megtenne egy anya.
Igen, igen, és hogy hát van, amit ugye én tudok, vagy én látok.
Uh-huh. Nem gondolkodsz el a nagy online piac tereken? Egyet mondok az Amazonon például, hát ott azért nagyon-nagyon sok terméket el lehet adni.
Nem az nem. a mennyiség. Miért? Nagyon szigorú feltételeik vannak, és nagyon büntetik az embert, ezt tudom, mert ismerek olyat, aki árul, és nagyon büntetik az embert, hogyha akár csak egy napot is késik. A további részleteket nem tudom, de én nem szeretnék 10,000-esével uh-huh. leszállítani izgalom.
Mert hogy itt mennyiséget is várnak
igen,
el ezek
igen,
a nagy
igen.
online piacon.
Hát olyan feltételeik, és nagyon nagy a zaj szerintem azokon a piacokon. Tehát egyedileg nekünk elérni a fogyasztóinkat ezzel az érzelmi alapú kommunikációval, és az erősségeinket kihangsúlyozva nekünk szerintem sokkal egyszerűbb.
Uh-huh. Szabina, online piacterek, vagy saját értékesítés, ebben lehet-e igazságot tenni? Megint csak a vállalkozás ezért nehéz, mert mindennek igen. megvan az előnye, meg a hátránya.
Ez is, illetve Évi nagyon jól belőtte az ő vásárlói körét. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy teljesen jól látja, hogy például egy Amazon milyen nagy zajjal jár, milyen nagy kockázattal egy ilyen vállalkozásnak, mert a multiknál teljesen jól működik, hogy lerakhatnak akár 10 000 darabot, nem érzi meg, mert hogy a világon több helyen van 10 000 darabnyi kiszállított terméke, Évinél még ez a nagyság, ez be is boríthatja a vállalkozását. Tehát én is azt gondolom, hogy nagyon jól a saját kis csapatára, illetve a saját kis közösségére épít, mert ez egy olyan érzelmi alapú értékesítés, ahol az egyik anyuka adja át az információt a másiknak, vagy akár olyan információk, amit mondjuk egy nagy marketing ügynökség sem tudhat, hogy ezek a mamák mikor vásárolnak, és mikor tudjuk őket elérni, és mivel. Mert én azt gondolom, hogyha a növekedés lenne ennél a cégnél a cél, és hogy minél hamarabb legyünk, minél nagyobbak, akkor nem kérdéses, hogy most egy szervezetugrás előtt kellene állnia, ahol tőkét kellene bevonni, ahol fel kell készülni erre a mennyiségre, a gyártására, arra, hogy mindig időben bet kell, hogy tartani azt a szabályrendszert, azt a szerződést, ami nagyon-nagyon szigorú, amit az Amazon képvisel és védi saját magát, hát hogy több 10 000, több 100 000 beszállítóval van kapcsolatban, tehát megértem az ő oldalát is, hogy neki pontosan kell mindent betartani, és aki nem tartja be, az nem tud ott lenni az Amazonon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az Évi nagyság, az Évi gondolkodás, az Évi stílusa is, mint vállalkozás tulajdonosa, nagyon jól képviseli azt, amit ő szeretne, és ez nem a piacnak megfelelés, nem a webshopnak, vagy az értékesítésnek megfelelés, hanem az ő biztonságának, az ő nyugalmának a kiszolgálása.
De azért ezzel a módszerrel is el lehet érni külföldi vevőket, mert az azért fontos lehet.
El lehet érni. Most ez is egy érdekes dolog, hogy nekünk volt Hollandiában egy forgalmazónk, és sajnos családi okokból megszűnt. Volt egy haláleset, és akkor ő velük. De például neki köszönhetjük a My Baby Hug nevünket, mert előtte egy magyar nevünk volt, ez több évvel ezelőtt történt, és azóta én nem gondolkoztam annyira a külföldre lépésben. Voltak mindig, de valahogy féltem mindig így a külföldi piactól. Mindenki megkérdezi, miért nem áruljuk külföldön, és én úgy voltam, hogy amíg nem szereztem elég tapasztalatot itt a magyar piacon, nem ismerem a saját termékeinket, a korlátait, a vásárlók, azért egy német anyuka is nagyjából ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint egy magyar anyuka. Amíg én ezt tökéletesen ki nem ismertem, addig én nem merek elmenni külföldre, mert onnan azért sokkal nehezebb az ügyfelekkel kommunikálni, a mindenféle operatív dolgot kezelni. Tehát a magyar piacon szerettem volna, ha mindent megtudunk és megismerünk.
No, hát akkor innen folytatjuk a következő blokkunkba. Egy nagyon érdekes kérdéskört veszünk Gorcső alá, a gazdasági válságot, például egy ilyen kis vállalkozás, mint Évi, hogyan éli meg, hogy ez a mentorprogram, amit már Szabina említett, az mit ad hozzá egy ilyen vállalkozáshoz, úgyhogy emészszük egy kicsit az elhangzottakat, gondolkodjunk ezeken a mondatokon, amit az elmúlt percekben hallottunk, és nem sokára jövünk vissza, tartsanak továbbra is velünk.